Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Enrózsa Erzsébet, egyetemi tanár, közel-kelet szakértő, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Kezdőcsokrunk, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Irán katonai és nukleáris célpontjait támadta meg Izrael június 13-án, pénteken, hajnalban, és bejelentették azt is, hogy ez csak a kezdet, mert megítélésük szerint Irán kritikusan közel van ahhoz, hogy bevethető atomfegyvere legyen. Milyen hatással lehet a térségre ennek a június 13-ára történt izraeli támadásnak? Látszik-e már?
Ebben a pillanatban ezt nem tudjuk megmondani. Az viszont látszik, amit eddig is tudtunk, de talán most újra kifejezésre került, hogy a térség többi országa nem kíván ebben részt venni, ki akar ebből maradni, és még egy nagyon fontos megjegyzés látszik, hogy a gázai háború immár majdnem 2 éve után a térség országai, az arab országok és Törökország is felszólították Izraelt az agresszióval való felhagyásra.
Miért éppen most? Erre van-e magyarázata? Izrael évek óta azt mondja, hogy Irán egy lépésre van az atomfegyvertől. Most is ezt mondja, hogy egy lépésre van az atomfegyvertől. Miért most?
Ez is egy nagy kérdés, és a leginkább igazából két momentum látszik, két politikai jellegű momentum látszik ebben a pillanatban. Az egyik az, hogy tegnap vagy tegnap előtt a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségben megszületett egy Iránt elítélő határozat, amelyben kimondták, hogy Irán nem teljesítette a vállalt kötelezettségeit, és itt elsősorban ugye arról van szó, hogy bár ugye mindenki egyetért, az amerikai hírforrások is abban, hogy 2003-ban legkésőbb, ha volt iráni katonai célú nukleáris program, akkor ez leállt, de az előtti időszakról Irán nem számolt be még úgymond kielégítő módon, de ez ugye folyamatosan napirenden volt és van, de most valamiért eljutott oda a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, ahol az európai országok javaslatára született egy ilyen határozat, tehát ez egy ilyen politikai momentum. Erre egyébként válaszul Irán pedig állítólag nyilvánosságra hozott az izraeli nukleáris programmal kapcsolatos dokumentumokat. Ezeket nem láttam, tehát nem tudom mondani, de hát egyébként ebben sem volt. Ez is egy nyílt titok. Jól lehet az izraeli védelmi doktrínának a része, hogy nem állítja, nem cáfolja, hogy nukleáris fegyverekkel rendelkezne. A másik politikai momentum, és szerintem ez lehetett a sürgetőbb, ez pedig az, hogy vasárnap, azaz holnap után Ománban kerül, vagy kerülne sor az amerikai-iráni nukleáris tárgyalások következő fordulójára, és most így utólag az izraeli csapást követően elemzők egy része azt gondolja, hogy Donald Trump fejében az a verzió játszódhatott le, hogy egy ilyen támadás esetleg még jobban oda kényszeríti Iránt a megállapodáshoz. Az igazság, hogy ebben én nem vagyok biztos, ettől ez még természetesen bekövetkezhet, de hát Irán azért egy nagyon komoly nemzeti öntudattal rendelkező ország, komolyan tárgyalásokat folytat, most az Egyesült Államokkal, Donald Trump mostani üzenetében is benne volt, hogy hát akkor aztán tessék most már jönni és megállapodni, mert ha nem, akkor Izrael részéről további ilyen büntető támadásokban lesz Iránnak része.
Az miből látszik, hogy a térség államai ki akarnak maradni ebből a konfliktusból? Hogyha a térképre nézünk, és Izrael és Irán közötti távolságot látjuk, akkor jó néhány államon, Jordánián vagy Szírián, de Irakon nagy valószínűséggel át kellett mennie a támadó repülőgépeknek. Azokat át kellett engedni, vagy nem lehetett képesség, hogy megakadályozzák az átrepülésüket?
Én azt gondolom, hogy körülbelül mind a kettőben van igazság. Ugye ne felejtsük el, hogy Szíriában egy nagyon komoly, mondhatjuk nyugodtan, rendszerváltás zajlott és zajlik. Hát más műsorokban ma is arról beszélgetünk, hogy vajon az új vezetésnek sikerül-e megszilárdítani a hatalmát, az irányítását, a migráció, hogy zajlik országon belül, ország felé kívül, országba vissza. Tehát azt gondolom, el tudom képzelni, és ugye nyilvánvalóan a rendszerváltásnak a legelső elszenvedője az mindig a hadsereg szokott lenni, mert az szokott utolsó pillanatig védekezni és védeni a fennálló rendszert. Ha az bukik, akkor általában a hadsereg is bukik, szokott lenni egy ilyen vagy legalábbis itt a Közel-Keleten ez általában eddig ezzel járt. Jordánia, nem tudom mennyire volt fölkészülve erre, de Jordánia tavaly, amikor volt már ilyen válaszcsapások a két ország között, akkor Jordánia úgymond megtapasztalta, hogy milyen az, hogyha feje fölött röpködnek mindenféle repülőeszközök, és ott lövik le. Állítólag egyébként most is részt vett Jordánia, segített lelőni az iráni drónoknak egy részét, amelyek válaszként ugye elindultak Izrael felé, de tavaly is az volt, hogy lelőttek egy ilyen, azt hiszem, drónt, és a leeső alkatrész vagy darab, az egy beduint talán, ha jól emlékszem, egy beduint fejbe talált, és az meghalt. Ki akarnak maradni ebből? Irakról meg nem gondolom, hogy Iránnal szemben enged bármiféle, ha tud róla és meg tudja akadályozni támadást. Minden arab ország, és hogy honnan tudjuk? Hát onnan, hogy mondják a nyilatkozatokat sorba, és már korábban is mondták a nyilatkozatokat, sőt odáig mentek, hogy talán 2-3 hónappal ezelőtt már voltak olyan nyilatkozatok, amiben a perzsaöböl arab államai, amelyek ugye az Egyesült Államok legfontosabb szövetségesei, szaudi emírségek, akár Katar, akár Omán, akár a többiek, bejelentették, hogy már pedig a mi légterünket, a mi kikötőinket, a nálunk levő amerikai katonai bázisokat az amerikaiak sem használhatják Irán elleni háború céljából.
Védekezésre sem használhatják egy esetleges Izrael elleni támadás megakadályozásában? Mert az nem egy támadó
hogy
művelet.
Hogy a védekezés?
Hát, hogyha Izraelt megtámadják, akkor, és észlelik a rakétákat, akkor a légi irányítással. Volt erre példa?
Tehát őket nem támadják.
Hát de Izraelt igen.
És na jó, de miért védenék meg Izraelt 2 éves gázai háború után? Nincs az az arab ország, amely, sőt, muszlim ország, merném kockáztatni, olyan vezetés, amely kockáztatja a saját népének a haragját. Azért ma az internet, a mobiltelefonia világában, amikor a gázai képsorok folyamatosan ott vannak az arab világ televízió képernyőin, és mindenki az ismerősökkel, barátokkal kapcsolatot tart, én nem hiszem, hogy ma van olyan arab ország, vagy legalábbis itt ebben a közvetlen térségben, amely Izrael védelmére mozdulna. Sőt, onnan, hogy önnel is beszélgettünk jó párszor arról, hogy szaudi-iráni hidegháború 2023-ban tavaszán a két ország kiegyezett, sok tárgyalás után végül Pekingbe lett bejelentve, még emlékszem, műsor is volt erről. Ezek után már az öbölbeli arab országok eljutottak oda, hogy azt mondják, hogy a térség stabilitását ma egyértelműen Izrael veszélyezteti.
Van a térség arab országainak önmozgásuk ebben a kérdésben? Tehát megkerülhetik azt, amit az Egyesült Államok mond? Donald Trump azt mondja, hogy mi vagyunk Izrael legnagyobb védelmezői, senki nem védte nálunk jobban.
De ilyet nem mond most Donald Trump, sőt azzal van tele a világsajtó, hogy Donald Trump és Benjamin Netanyahu között akár személyes ellentétek is vannak. Mindenki tudja és mindenki hozzáteszi, hogy ha Izraelt komoly fenyegetés vagy támadás érné, az Egyesült Államok ki fog mellette állni. De hát azért abból is nagyon sok következtetést mindenki levont, meg levon. Donald Trump első közel-keleti útján Izraelbe nem látogatott el. Benjamin Netanyahu legalább 2-szer, ő volt az első külföldi vezető, akit Trump a második elnökség elején fogadott, azóta is járt már a Fehérházba, és folyamatosan azt látjuk, hogy Donald Trump olyan bejelentéseket tesz, és olyan célokat fogalmaz meg, amelyek szembe mennek Netanyahu miniszterelnök által képviselt programpontokkal. Legyen az Szíria, legyen az Gáza, vagy legyen az irániakkal folytatott, vagy folytatandó tárgyalás.
Törökországnak ebben a konfliktusban mi a pozíciója? Közel van, NATO tagállam, rendkívül erős hadserege van.
Ez így van, de Törökországnak nem látom az érdekét ebben a konfliktusban. Szerintem Törökország is ki akar maradni ebből. Irán ellen nem fog mozdulni, nincs rá oka. És ugye erre szoktam azt a példát mondani, hogy ez a két ország, Törökország és Irán egy 1639-ben meghozott békeszerződés értelmében, ami egy 150 éves küzdelmet zárt le, gyakorlatilag egy olyan megállapodást kötött, ami úgy tűnik, hogy mind a mai napig működik. Bármilyen ellentétek, bármilyen egyetértések vannak, a két ország között soha nem kerül kenyértörésre a sor, nem megy odáig feszültség. És ez tulajdonképpen mind a két országnak jó, mert bármilyen stratégiai tervezést akarnak elvégezni, ebben az egy pontban biztosak lehetnek, hiszen mind a két ország különböző helyzetekben, különböző okoknál fogva, de mind a két ország regionális hatalom, még meggyengült formában is adott esetben.
Milyen hatása lehet az iráni rezsimre ennek a támadásnak?
Ez azért egy nagyon fontos kérdés, mert ugye évek óta azt látjuk, hogy Iránban egyrészt a politikai generációváltás zajlik, új vezetőknek kell felnőniük. Ugye Ali Khamenei Ayatollah most szerintem a napokon belül fogja betölteni 85. vagy a 86. életévét. Egyértelműen mindig mindenki azt kérdezi, hogy mi lesz az utódlással. Ez az egyik. A másik az, hogy azt látjuk, hogy Iránban többedik generáció nő föl, amelynek semmiféle érzelmi vagy gyakorlati kötődése nincsen már a forradalomhoz. Ezt maga Khamenei Ayatollah is érzékelte, amikor a forradalom negyedik évfordulóján, ugye ha 1979-ben volt a forradalom, akkor ez 2019-ben mondott beszédeiben a forradalom újabb szakaszát hirdette meg. Hát erre szoktam mondani, hogy itt Közép-Európában mi tudjuk, hogy permanens forradalom nem létezik, de meghirdette a szakaszt, mert érzékelik, hogy a fiatalabb generációk távolodnak, messze kerülnek. Tehát itt voltak pár évvel ezelőtt a tüntetések, ugye azokról is beszéltünk itt sokszor, hatalmas tüntetések, az egész társadalom minden rétegét megmozgató tüntetések is voltak. És ezzel együtt én azt gondolom, hogy ha Iránt egy ilyen támadás éri, akkor valószínűleg, lehet, hogy csak átmenetileg, az a vezetés mögött egyfajta egységesítést hajt végre. Olvastam ma olyan elemzéseket, amelyek azt mondják, hogy hát de azt várják ettől, hogy majd most megbukik a rendszer. Én azt gondolom, hogy ettől nem tud megbukni a rendszer, legalábbis hirtelen biztosan nem. Hogy esetleg egy átmenet kezdődne, ezt meg én addig az ideig, amíg Khamenei Ayatollah él, és a hivatalban van, addig nem tartom valószínűleg. Azért fogalmazok így, hogy és amíg hivatalban van, ezt nem szokták tudni, de az iráni alkotmányban benne van az a lehetőség is, adott esetben visszahívni a legfőbb vezetőt. Na most ez az, amit a rendszer mindenáron el akar kerülni, hiszen ez azt mutatná, hogy a rendszer nem jó, nem teljes, nem komplett. Márpedig ez lenne Khameneinek a legnagyobb politikai hagyatéka, működőképes rendszert hátrahagyni majd egyszer.
Még mielőtt a rendszerre rátérnénk, hogy élik meg az iráni emberek ezt a háborús helyzetet? Azért kérdezem, mert szokott járni Iránba.
Hát ugye háborús helyzetben nem voltam még Iránban, mert olyankor nem megyünk, de egyébként két hete voltunk körülbelül egy nagy nemzetközi konferencián, és most csak a képsorokat látom, tehát hogyha bárki egy picit is érdeklődik, akkor tele lesz az a kép, és pont ezért mondom, hogy a kormányzat mögött ilyenkor összeáll a társadalom, rengeteg tüntetés, rengeteg felirat, és egyértelműen, ugye, ahogy máskor is elmondtam, most is el szoktam mondani, nem a zsidóságot szidják, vagy próbálják felelősségre vonni, vagy bűnösnek kikiáltani, hanem a cionista rezsimet. Ugye Izrael államot Irán máig nem ismeri el, a megnevezés az szokott lenni, hogy a cionista rezsim, és nem a zsidóság. Mert hiszen Iránban is él zsidó közösség, akik általában mindenféle probléma nélkül élnek Iránban, nagyon kevesen vannak, de alanyi jogon küldenek a parlamentbe egy képviselőt az alkotmány értelmében.
Célja-e Iránnak Izrael megsemmisítése?
Hát a retorikában ez megjelenik, de én ezt úgy érzem, mintha ennek körülbelül akkora lenne a súlya, mint annak idején a halál az imperializmusra felkiáltás. Irán az elmúlt több mint 200 évben nem indított kifelé háborút. Amikor ilyen tartalmú iráni kijelentéseket idéztek a forradalom óta mostanáig, akkor többnyire azt láttuk, hogy annak volt egy félmondat felvezetése, hogy ha Iránt támadás éri, akkor. Ha Iránt fenyegetés éri, akkor. Tehát ezt én így nem tudom megítélni. Tény és való, hogy a politikai narratívákban a mondat másik fele szerepel. Az is egészen biztos, hogy a gázai háború következtében ez a retorika valószínűleg felerősödött, tehát sokkal gyakoribbá vált, mint mondjuk egy pár évvel ezelőtt. És hát most, hogy Irán támadás érte, így meg aztán egyértelműen.
A gázai háború az miért bőszítette föl Iránt úgy, hogy a retorikában újra előre került Izrael megsemmisítése?
Még egyszer mondom, nem a gázai háború miatt került előtérbe, hanem ha Iránt fenyegetés vagy támadás éri, akkor. Tehát a gázai háború az egyébként az egész térség számára egy borzasztóan nagy, hát biztos gyenge a szó, de mégiscsak ezt mondanám, kihívás. Ugye itt mégsem lehet attól elvonatkoztatni, hogy itt több mint 2 millió ember van falak közé bezárva, és még lövik is őket. Immár az épített környezet 80%-a lerombolt romhalmazon. Természetesen erre az a válasz, hogy jó, de ki kezdte. Hát aki kezdte, abban nem szeretek belemenni, de tény és való, hogy ennek a szakasznak meghatározó kezdőpontja volt az a terrortámadás, amit a Hamász hajtott végre Izrael ellenében, ráadásul ugye meg kell, hogy mondjuk, hogy izraeli civil lakosságot nagyon komolyan támadó, érintő terrortámadással. Ráadásul itt volt a túszok helyzete, ami megint óriási vitákra adott alkalmat és lehetőséget. Ez az egész iszlám világot fölforgatta, és az az igazság, hogy az iszlám világ csodálkozva nézi, hogy az a nyugati társadalom, amely az emberi jogokon szokott aggódni, az nem nagyon aggódik 2 millió bezárt palesztin, és lőnek rájuk sorsa fölött.
Tele vannak az amerikai egyetemek palesztin párti tüntetésekkel.
Amelyeket le is vernek, el is viszik őket börtönbe, meg fogságba, meg kiutasítják, meg nem tudom micsoda. Igen, és én azt tartom tragikusnak, egyébként Izrael szempontjából, a zsidóság szempontjából, az arabok, a muszlimok és a palesztinok szempontjából egyaránt, hogy mindezek az események, ezek a háborús események, lehetőséget adnak arra, hogy mondjuk azt, hogy jó szándékú emberek, akik vagy a túszok miatt aggodalmukban, vagy a palesztinok helyzete miatti, a civil palesztin lakosság, nem a Hamász, a civil palesztin lakosság miatti aggodalmukban kimennek tüntetni, akkor bizony oda mennek olyanok is, akik ezt másként gondolják, radikálisabban, és így válik rögtön antiszemitának bélyegezhetővé egy-egy ilyen megmozdulás, egy-egy ilyen mozgás, és hát ebben aztán már nem lehet igazságot tenni, de pontosan ez az egyik ok, ami miatt izraeli kollégák, szakértők is felvetik azt, hogy hát ez azért az egész világ zsidóságára nézve nagyon komoly következményekkel járt és járhat, sőt, hát voltak izraeli kollégáim, akik itt jártak egy évvel ezelőtt, nem is most, és azt mondták, hogy ugye tudjuk, hogy Európában ők már csak a csehekhez, meg mi hozzánk jöhetnek nyaralni, mert máshol nem látják őket szívesen. Úgyhogy ennek nagyon, nagyon komoly utóhatásai vannak, és elsősorban az izraeli, illetve lakosságra, illetve zsidóságra magára. És ez ellen fogalmam sincs, hogy hogyan lehetne védekezni.
Miből lehet azt megtudni, hogy Iránnak az atomprogramjával valójában mi a célja? Mert ők azt mondják, hogy polgári célú létesítményeket csinálnak, de most azt mondják, hogy azt csinálnak, amit akarnak, de ugye ezek tudósítások szűrőjén keresztül jutnak el hozzánk, és hát nem feltétlenül pontos mindegyik. Miből lehet azt megtudni, hogy mit akar Irán?
Én azt gondolom, hogy addig, amíg Hamenei ajatolla él, és hatályos ez a bizonyos nukleáris fatva, amit olyan 2005 körül adott ki, addig mindenki számára, minden síita számára, aki őt fogadja el vallási vezetőjeként, illetve minden iráni állampolgár számára, akiknek hát politikai szempontból ő a vezetője, kötelező ennek a betartása, azaz az iszlám köztársaságban tilos a nukleáris fegyverek előállítása, gyártása, felhalmozása és használata is. Amíg ez a fatva nincs visszavonva, addig ez hatályos. Na most, az irániak egyfolytában állítják, hogy az ő programjuk civil célú, és hát ha valaki csak egyszer rákattint, hogy Grosszinak, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vezetőjének szerintem már aranykártyája van az Iránba tartó légitársaságokon, annyiszor járt Iránba. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek az ellenőrzései, az első, az eredeti megállapodás szerint, tehát a bejelentett létesítményekben zajló ellenőrzések, azok azért többé-kevésbé folyamatosak voltak, folytak, zajlanak, időnként lehetnek megakadások, most ebben a pillanatban egész biztos vagyok benne, hogy fel fogják függeszteni, mint ahogy az előző tárgyalássorozat, még mielőtt az atomalkóhoz eljutottunk, akkor is voltak ilyenek, de igazából nincsen arra konkrét bizonyíték, hogy Irán katonai célú programot folytatna. Amit felszoktak neki róni, az az, hogy már a 60%-ig dúsít uránt.
És de megkérdezik, hogy miért, ami igen, a polgári célú teljesítményhez nem kell.
Én is megkérdeztem magyar atomfizikus kollégákat, hogy a 60%-ra dúsított uránnak van-e értelme, és erre az a válasz, hogy civil célú programban nincs, gyakorlati értelme nincs, majd mindjárt rátérek a politikaira. Katonai célú programban pedig egy köztes állomás, aminél majd megyünk tovább. Na most az a helyzet, hogyha megnézzük, hogy Irán mikor és miért jelentette be és kezdett el 60%-ra dúsítani, akkor az derül ki, hogy ez része volt annak a folyamatnak, hogy Donald Trump 2018-ban kiléptette az Egyesült Államokat az atomalkuból. Irán egy évig, napra pontosan, ugye a szimbolika nagyon fontos, napra pontosan egy évig betartotta még mindig az atomalkuban rá, ő vállalt rendelkezéseket. De akkor se történt semmi, és nem csak, hogy az amerikaiak léptek ki, hanem az Amerikában létező Iran Sanctions Act miatt, létező másodlagos szankciók miatt más külföldiek sem tudtak visszajönni Iránnal üzletet kötni. Na most innentől kezdve Irán két utat, módot próbált. Egyrészt rengeteget hallottunk akkoriban, hogy a Perzsa-öbölben, meg a Hormuzi szorosban feltartóztattak hajókat, a legénységet pár napig fogva tartották, aztán elengedték, stb. Tehát egyrészt volt egy ilyen típusú tevékenységi szakasz, amiben aztán természetesen a helyi erők válaszoltak, adok-csapok. De ennek az volt a célja, hogy felkeltse a figyelmet, legalábbis iráni elemzők ezt mondták, hogy felkeltse a figyelmet. A másik szintén egy figyelemfelkeltő lépéssor volt, aminek azt mondhatjuk, hogy minden esetben előre bejelentve, meghívva a nemzetközi médiát, értesítve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget, történtek ezek a lépések. Amiben mindig egy lépést bejelentettek, mindig elmondták, hogy ez visszafordítható, sose került sor ennek a kipróbálására máig, de valamilyen lépés volt, ami valamilyen tételben túllépett az atomalkuban meghatározott összegen, mennyiségen, minőségen. Az első lépésre emlékszem, az pont a nehéz vizet jelentette, hogy az eddig az atomalkuba levő nem tudom hány száz kilogramm helyett, akkor mondjuk 200 kilogramm helyett, akkor most 300 kilogramm ez, és akkor mi van? Tehát először a nagyon kis jelentőségű, tehát még a technológia szempontjából is viszonylag kis jelentőségű lépések történtek meg, és azt hiszem, hogy vagy az ötödik, vagy a hatodik lépés volt az, hogy jó, akkor dúsítunk 60%-ra iránt. És nagyon jó, uránt, bocsánat. És nagyon jól emlékszem arra, amikor ezt bejelentették, és Hamenei Ajatollah is beszélt erről, most már tudunk uránt 60%-ra dúsítani, dúsítunk is, vegyétek már észre, hogy itt tartunk. Az első bejelentései ilyen típusú bejelentések voltak. Na, pozit- így lett 60%, hogy figyelemfelkeltés, hogy vegyétek már észre, és gyertek, tárgyaljunk, állapodjunk már meg.
Tehát a tárgyalásra való felhívásnak kell értelmezni, nem valami olyan értelmezést lehet neki adni, hogy akármit is mondtok, mi előbb-utóbb akkor is atomfegyvert fogunk csinálni?
Én azt gondolom, hogy ez, hogy fogunk csinálni, ez nem, mert a fatva ugye változatlanul érvényes. Az, hogy megmutatjuk, hogy el tudunk menni abba az irányba, ilyen szempontból figyelemfelkeltés, és hát tulajdonképpen én ezt picit hasonlóan látom, mint az izraeli stratégiát. Ugye mondtam, hogy nem állítom, nem cáfolom, de hát ugye azért mindenki tudja. Az irániakét én úgy látom, és lehet, hogy nincs igazam, tehát nem állítom, hogy igazam van, hogy itt a teljes fűtőanyagkör, civil célra használjuk, de hát ugye mindenki tudja, hogy lehet ezt másként is, és mi megmutatjuk, hogy mi el tudnánk menni másik irányba, na de nem megyünk. Tehát ez is egyfajta ilyen hintázós, én úgy értelmezem, hogy egyfajta elrettentő politikának készült volna, hogy ez hatásos vagy nem hatásos, hogy ez valóban így van-e, avagy nem, én csak annak alapján gondoltam ezt így, amiket olvasni tudok különböző forrásokból, illetve amiket különböző konferenciákon teljesen nyilvános forrásokból, iráni kollégáktól és szakértőktől lehet hallani.
A június 13-ára virradó izraeli támadásban megölték a forradalmi gárda parancsnokát, a légierő teljes parancsnokságát, az iráni nukleáris program több vezető tudósát, politikai tisztségviselőket azonban nem támadtak. Ebből az látszik, hogy egyrészt mindenkiről tudták, hogy hol van, másrészt kell, hogy ennek legyen valamiféle üzenete. Ön szerint ennek mi az üzenete?
Ez egy nehéz kérdés, de hogyha azt vesszük, hogy az elmúlt két évben Izrael milyen likvidálásokat hajtott végre önvédelemre hivatkozva, önvédelmi okokból, akkor ugye azt látjuk, hogy ez beleillik egy sorozatba. Akár azt mondjuk, hogy a Hamász politikai vezetőjét, aki egyébként a tárgyalásokat vezette, Ismail Haniyét likvidálták éppen Teheránba, egy hivatalos állami rendezvényen való részvételkor. Ha azt vesszük, hogy a Hezbollah vezetőjét likvidálták, illetve ott is katonai vezetőket is, meg katonatiszteket is. Ha azt vesszük, hogy immár 4,5 évvel ezelőtt az első ilyen nagyon nyilvános likvidációs műveletben Qasem Soleimani, az iszlám gárdának a parancsnokát likvidálták a bagdadi repülőtéren, egyébként a legnagyobb iraki milícia vezetővel együtt, akkor azt mondhatjuk, hogy ez tulajdonképpen beleillik abba a sorba, amikor Izrael önvédelemből különböző ellenfeleinek a vezető akár politikai, de még inkább katonai vezetőit próbálja likvidálni, eltüntetni a képből, abból a megfontolásból, gondolom én kiindulva, hogyha a vezetést lefejezzük, akkor az legalábbis átmenetileg egyfajta zavart okoz az ellenfél soraiban.
Ez egy terrorszervezetnél talán működik egy reguláris hadseregnél, mindenkinek van egy helyettese. Nyilván a forradalmi gárdának is van egy
parancsnok helyettese.
Itt is voltak,
de a forradalmi gárda ugye a klasszikus értelemben nem reguláris hadsereg, bár tény és való, hogy Irán esetében azt mondhatjuk, hogy a hadsereg két részből áll, a klasszikus hadsereg az Ártes, és az iszlám gárda, a Pászdaran, és ezeknek a vezetőjét. Na most a forradalmi gárda vezetőinek a kiiktatása, azt gondolom, hogy olyan szempontból más, mint hogyha egy idézőjelben egyszerű katonai vezetőt, bár itt is a vezérkari főnököt is, ha jól emlékszem, kivégezték, mert hogy Iránban egyrészt a katonai fejlesztések nagy része, másrészt például a rakéta program az éppen a forradalmi gárda kezében van. hogy ezt szokták mondani, a forradalmi gárda mögötti üzleti érdekeltségek kezében van. Tehát még több ok van arra, hogy nem egy egyszerű katona. Igen ám, de a kivégzett katonák között van most Alisham Khani tábornok, aki korábban védelmi miniszter is volt, és hát az újságok feljegyzései szerint most a nukleáris tárgyalásokon ő az iráni delegációnak az egyik vezetője, pontosabban ő volt, hiszen most ugye ő is ezekben a támadásokban életét vesztette. Tehát egyértelműnek látom én azt, hogy van egy ilyenfajta gondolkodás, katonai tervezés és művelet, konkrétan művelet, amely izraeli oldalról végrehajtásra kerül.
Annak látja valami magyarázatát, hogy magasrangú politikai vezetőt nem vontak támadás alá? Izrael részéről jól lehet a képességük, alig hanem megvolt rá, hiszen ha a vezérkari főnököt meg a teljes légierő parancsnokságot képesek megsemmisíteni, akkor lényegében bárkit képesek.
Nem tudom, hogy milyen az izraeli gondolkodás. Azért elképzelhetőnek tartom, hogy például a tárgyaló delegáció vezetőjeként ő már civilnek minősül, már nem védelmi miniszter, de persze ezt nem tudhatom. De a Közel-Keleten, egyébként Izraelben is az, hogy ki a katona és ki nem a katona, hát ezt elég nehéz időnként eldönteni. Talán úgy gondolták, hogy a politikusoknak ebbe kevesebb a beleszólása, hiszen egy politikus nem tud végrehajtani egy Izrael elleni támadást, ha kiadja is esetleg a parancsot, ami nem az elnöktől, nem Masoud Pezeshkian elnöktől fog függni, hanem nyilván Ali Khamenei felszólítására, legalábbis jóváhagyásával történne, azt mégiscsak a katonáknak kell végrehajtani. Azt gondolom, hogy talán ez lehet a háttérben.
Az mit jelent iráni részről, hogy Irán azt mondja, hogy háborúban áll Izraellel? Hát nem állt mindig is háborúban Izraellel? Hát ha a rakéták mennek ide-oda, meg repülőgépek jönnek.
De ez egy új jelenség. Hát ön is tudja, hogy ez egy új jelenség. Ez körülbelül egy évvel ezelőtt jelent meg először, amikor konkrét, direkt, közvetlen támadás zajlott a két ország között, és akkor ez egy teljesen új jelenség volt. Ráadásul lesz, hogy Irán háborúban áll, hát Izrael is háborúban áll, ez Benjamin Netanyahu is elmondta 2023 óta rendszeresen, sőt, hát Netanyahu időről időre a hétfrontos háborúról beszél, amiben nyilvánvalóan Irán is beletartozik, a hétfront egyikét képezi, és egy nagyon komplex izraeli katonai gondolkodást látunk, hogy sorban gyengíti meg ezeket a különböző frontokat. Nekem az a furcsa, és sokan azt mondják elemzők, hogy most is Netanyahu, ha jól emlékszem, Netanyahu volt, aki bejelentette, hogy ezzel a támadás sorral visszavetettük az iráni nukleáris programot 10 hónappal, egy évvel. Na most több elemző is azt mondja, hogy az izraeliek visszatudják vetni kb. Egy évvel, de mi lesz egy év múlva? Tehát sokan egyenesen azt vizionálják, hogy ezzel, főleg ha sikerül az Egyesült Államokat bevonnia Izraelnek maga mellé, akkor ez tulajdonképpen egy véget nem érő folyamatos háború lesz, amiben 10 havonta, egy évente meg kell ismételni ugyanezeket a támadásokat. Most nyilván nem vagyunk jósok, és nem tudjuk megmondani, hogy ez így lesz-e vagy nem. De hát önmagában, ami helyszíneket találatért, ugye az kétféle volt. Ugye voltak a célszemélyek, akikről már beszéltünk, alapvetően két típusú helyszín volt. Az egyik a nukleáris programhoz köthetően, és hát itt a legfontosabb, ez a bizonyos Natanzi létesítmény, ahol mélyen a hegy gyomrában alakítottak ki uráncentrifugák befogadására alkalmas helyet. Amikor ezt kezdték csinálni, akkor voltak felvételek róla, egy ilyen kettős barlangszerű volt a hegy gyomrában, és azt bővítették, tágították, akkor úgy hívták az iráni elnököt, hogy Mahmoud Ahmadinejad, és akkor ő még mondta is, hogy Irán célja az, hogy urán dúsítson, és azt eladja a világpiacon, ahogy például Kanada is teszi. Csak Kanada miatt senkinek meg se rebben a szeme, amikor ezt teszi, hiszen civil célú. De ha az iráni program tényleg civil célú, ugye ez megint egy nagy kérdőjel. Na most egyébként kívülről semmit nem lehet látni ott Natanzban és környékén. Hát egyrészt nyilván nem nagyon lehet megközelíteni sem az objektumot, nyilván vannak felszíni, én is csak ilyen fölülről műholdképeket láttam, de azt tudom, hogy ahogy megy az országút északról dél felé, akkor azt lehet látni, hogy itt nagy feszültségű távvezetékek mennek, és azok eltűnnek valahol a hegyek között. Ha most alapvetően, hát ennek nyilván kell, hogy valami célja legyen, de igazából a programból nem látszik semmi a felszínen. Úgyhogy ez volt az egyik célpont, ahol korábban már hajtottak végre szabotázsakciót, azt is Izraelhez kötötték.
Amikor megfölpörgették a centrifugákat?
Az egyik, a Stuxnet vírus nevű, amikor arról volt szó, hogy az ide szállított berendezésekbe állítólag még talán Németországba beleloptak volna olyan számítógépes vírusokat, nekem fogalmam sincs, amelyek a centrifugákban elállítódást okoztak, és akkor ettől nem lett jó a működés. De ugyanakkor szerintem az nem is a gázai háború óta volt, hanem már azt megelőzően egyszer csak volt egy ilyen meg nem magyarázható, mondjuk rejtélyesnek mondható, éppen ennek a natanzi létesítménynek kvázi az udvarán, tehát a föld felszínen, hogy tűz gyulladt ki, valami ilyesmi volt, nem emlékszem már pontosan. Egyértelműen arra gyanakodtak, hogy ez egyfajta szabotázsakció, és hát ugye természetesen nyilván Izrael áll a háttérben, ez azért szerintem, a tudomásom szerint nem nyert bizonyítást, de ez volt a közmagyarázat. És akkor, hát most pedig, ugye most már a múltkor is támadás, de most is támadás érte. Ugye ma hajnalban volt több hullámos támadás, és azután ma valamikor napközben, amiről én nem láttam még a híreket, de a reggeli támadások után iráni források és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség is olyan nyilatkozatot adott ki, hogy a felszínen, tehát kívül a létesítményen nem észlelnek megnövekedett sugárzást, ami ugye akkor azt jelenti, hogy nem sikerült elérni, hiszen az uráncentrifugák működnek, abban sugárzó anyag van, ha nem mérhető a sugárzás emelkedése, akkor az azt jelenti, hogy onnan nem szabadult ki semmi. És akkor ez volt a nukleáris, és akkor még ugye a különböző fegyverbázisok, vagy katonai bázisok, elsősorban a rakéta programnak a fontosabb elemei volt azok, amiket támadásért, ja, és az atomtudósok, őket a személyeknél kellett volna említeni.
Hát pont ide akartam kiugadni. Irán képes pótolni az atomfizikusokat? Azok
szerintem
kiképzése az
én,
nem egyik
én azt gondolom, hogy az a legkönnyebb. Én azt gondolom, hogy az lenne a legkönnyebb, hiszen egészen biztos vagyok benne, hogy igen komoly atomfizikai képzés zajlik. Az iráni atomtudósok nyilván külföldön is tanulnak, és azért, amikor a külföldet mondjuk, akkor nem feltétlenül a Nyugat-Európára vagy az Egyesült Államokra kell gondolni. Bár lehet, hogy 10 évvel ezelőtt akár őrájuk is. Hát azért ne felejtsük el, hogy ott van Oroszország, Kína, Japán, Dél-Kelet-Ázsia, India, Pakisztán, tehát én azt gondolom, hogy egyetemi, az ő Erasmusukkal akár, ugye mindig az Erasmusba szoktunk gondolkodni, tehát hogy diákcserékkel és saját iráni egyetemi képzésekkel miért ne tudnák pótolni.
Az izraeli belpolitikára ennek a támadásnak milyen hatása lehet? Stabilizálja Netanyahu miniszterelnököt, vagy nem stabilizálja?
Hát ez is egy nagyon nehéz kérdés, mert az izraeli belpolitika az elmúlt években nagyon különös, különleges hullámzásokon megy keresztül. Azt mondhatjuk, hogy körülbelül, ha jól emlékszem, 2019 óta, vagy 18 vagy 19 óta, hogy gyors egymás utánban 2-3 év alatt összesen 5-ször került sor parlamenti választásokra, ami korábban Izrael állam történetében, ugye 1948-tól erre nem volt példa.
És még háborús egységkormányuk is volt menet közben.
Ez volt, utána jött a háborús egységkormány, amikor korábban, a korábbi háborúk alatt, igen. Na most a gázai háború az egy óriási sokk és tragédia volt az izraeli társadalom számára. Erről nagyon sokan nyilatkoztak is, hogy a holokauszthoz mérhető társadalmi tragédiának fogják fel, élik meg, és hogy azóta nem is érte Izraelt és a zsidóságot ekkora traumát okozó támadás, aminek érdekes módon az életben tartása, vagy hát drámai módon, inkább azt kell elmondanom, drámai életben tartása a túszok sorsának a kérdése. És tulajdonképpen ez egy máig vérzősebb nagyon sokak számára, hiszen akik nem kapták vissza a szeretteiket, bármilyen szörnyen hangzik, élve vagy halva, azok számára ez egy folyamatosan létező és élő probléma, ami miatt ugye az izraeli társadalomnak nyilván egyre csökkenő hányada, hiszen két alkalommal volt túszoknak szabadon bocsátása, kicserélése, két ilyen tűzszüneti alkalom volt, de tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a gázai háborúnak immár több mint másfél éve zajló gázai háborúban a túszok kiszabadítása akkor történt meg, amikor tárgyalásos tűzszünet jött létre. Maga az izraeli hadsereg ebben a több mint másfél éve zajló háborúban, ha jól emlékszem, 8 vagy 9 túszt tudott kiszabadítani. És ez nem a hadsereg hibája, hanem egyszerűen ilyen a helyzet, és pontosan ezért követelik túszok családjai, még egyszer mondom, egyre csökkenő számban valószínűleg, sajnos, hogy igenis, tárgyalni kell, és a túszokat haza kell hozni. Na most az izraeli kormány elmondja ugyan időről időre, hogy a túszok, de igazából a társadalom egy részének elege van, már legyen vége a háborúnak. A társadalom egy másik része azt mondja, legyen vége a Hamasznak. És akkor van egy szegmens, akik ugye a túszokat követelnék, tehát ez egy borzasztóan nehezen elviselhető érzelmi teher lehet, hogyha valakinek a rokona még mindig fogságban van, egy olyan környezetben, ami fallal van körülvéve és szét van lőve. Tehát ez egy nagy teher. A másik nagy teher ugye, hogy egy elég komoly politikai válság zajlott Izraelben a Hamas akciója előtt, egy majdnem egy évig húzódó belpolitikai válság, a kormány tevékenysége, illetve a jogi szférának a képességei, lehetőségei, alkotmánybíróság, jogászok kinevezése, stb. Körül, ami tulajdonképpen az araboktól függetlenül és nélkülük zajlott. Ez egy ilyen belső izraeli zsidóságon belül, vagy izraeli állampolgárok között, ugye ne felejtsük el, hogy a 10 millió állampolgárból körülbelül 2 millió izraeli állampolgár arab. Ugye őket kevésbé szoktuk palesztinnak nevezni, tehát igazából palesztin. És akkor most a napokban került megint sor a hat kötelezettség kérdésére, nevezetesen Benjamin Netanyahu ismételten bejelentette, hogy akkor most már megfontolják, és korábban felfüggesztették a törvénynek a vitáját, vagy a életbe léptetését, ebben nem vagyok biztos, arról, hogy a jesivák, ugye a zsidó vallásos iskolákban tanulók mentesülnek a katonai szolgálat alól. Na most ezt jelentette be Netanyahu, a korábban volt már ilyen vita, akkor a kormányában levő izraeli vallásos pártok megfenyegették, hogy kilépnek a kormányából, ha ezt meglépik, de úgy tűnik, vagy legalábbis elemzők arra gondolnak, hogy nincs már elég katona, aki menjen, ráadásul ugye több fronton kell harcolni. Libanonra oda kell figyelni, Gázában ott kell lenni, zajlanak a katonai műveletek. Most már még Irán felé is, ha konkrétan megnyitjuk a háborút, ugye ez nyilván csak légi háború lesz, én nem látom a lehetőségét a szárazföldi háborúnak Irán és Izrael között, de hogy szükség lenne katonai utánpótlásra, és akkor közben jönnek olyan társadalmi elemzések is, hogy emiatt, hogy behívják a tartalékosokat, és nagyjából mindenki tartalékos, behívják a tartalékosokat pár hónapra háborúzni, utána akkor hazamehetnek, akkor újra behívják őket, újra hazamehetnek, és akkor voltak olyan beszámolók, hogy sokan már meg se jelennek, amikor újra behívják őket, nyilván sokan el is esnek, ugye arról se szoktunk nagyon számokat látni, hogy az izraeli katonák közül mennyi az áldozat, pedig ott is vannak azért, minden katonai műveletnek vannak áldozatai. Arról számolnak be a társadalom, tehát szociológusok, hogy házasságok mennek ebbe tönkre, hogy munkahelyek szűnnek meg és mennek tönkre. Hát egy munkaadó nem tud úgy működni, hogy 3 hónapig itt vagy, 3 hónapig nem, utána 3 hónapig megint itt vagy. Tehát ez egy átmeneti ideig tud működni, de a végtelenségig nem. És közben ugye vannak olyan beszámolók is, én nem tudom, hogy ennek mekkora az aránya, de 2 adat volt, a dán kormány 2-3 hónappal ezelőtt közölt egy 80 000-es számot, hogy Izraelből a zsidóság vándorolna ki, biztos van, lehet, hogy nem ekkora a szám, lehet, hogy nagyobb, nem tudom, és valamelyik nap dobott föl az internet egy ilyen rövid filmet, egy videót, megint, hogy ez mennyire általános, vagy nem, azt én nem tudom, és az volt a magyarázat, repülőtéren lehetett látni egy haredi családot, akik kivándorolnak, és ráadásul állítólag Ausztrália felé vennék az irányt. Na most ebben sem vagyok biztos, hogy ez igaz, de hogy ilyen esetek vannak, azért az is igaz. Tehát az is nagy kérdés, amikor arról beszélünk, hogy Izrael miért pont most, vagy miért így, hogy most még talán van ennyi kapacitás, de az, hogy ezt nagyon sokáig folyamatosan fenntartani, azt gondolom, hogy problémás lehet, és azt is gondolom, hogy amint például a jesivák hallgatóinak a 6 kötelezettségével, ami azért az izraeli társadalom többségének a támogatását bírja, mert hiszen miért csak az én fiaimat vigyék el katonának, őket miért nem, ott az megint vezethet kormányválsághoz, meg is fenyegették Netanyahut, hogy kilépnek a kormányból megint, és akkor aztán nem tudjuk, hogy mi lesz. Úgyhogy bonyolult, Izrael nagyon bonyolult képlet, de szerintem erre egy izrael szakértő sokkal jobb lenne, mint én.
Jó, csak még egy kérdés Izraelről, egy katonai siker, mint amilyen most ez az Irán elleni első hullám. Ez úgy működik, hogy ez a miniszterelnök mögé felhúzza a társadalmat? Vagy Izrael olyan régen háborúzik, és olyan megszokott a háború, hogy nem oszt, nem szoroz?
Ez egy érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy leginkább attól függ, hogy lesz-e iráni ellentámadás, és az mennyire lesz sikeres.
Leszokták szedni az iráni ellentámadást.
Eddig leszették, igen, nem tudom, hogy ezután mi lesz, de mindenképpen ugye Izraelnek az az érdeke, hogy a Nyugat és főleg az Egyesült Államok beálljon mögé. Tehát ebben nincsen vita, és mintha például Macron elnöknek az első nyilatkozata talán erre vonatkozott volna, hogy Izrael megtámadta Iránt, mi beállunk Izrael mögé, mert Izrael biztonságát támogatjuk. Nem tudom még, hogy mi lesz, de a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségben meghozott határozat, ami az európai államok túlnyomó nagy támogatása, nem csak ők, mert azt hiszem, hogy a nagy többség megszavazta ezt a határozatot. Azt gondolom, hogy erre utalhat, de abban szinte mindenki egyetért, hogy mindezekkel a háborúkkal körbe, hol itt csapok oda, hol ott csapok oda, miközben Izrael biztonságát akarom ezzel növelni és szavatolni, aközben arról szól, hogy az Egyesült Államokat behúzzam magam mellé. Mert egyedül Izrael ezt véletlenül túl sokáig nem fogja tudni csinálni.
Köszönöm szépen a beszélgetést és a tájékoztatást. Enrózs Erzsébet egyetemi tanár, közel-kelet szakértő volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes és Szatmári Katalin szerkesztő kollégáim és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Ha a beszélgetést érdekesnek találták, javaslom, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, mert akkor a következő beszélgetést már automatikusan kapják meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.